Kedves gyülekezet, ezek a szép zenei hangok tényleg közelebb viszik a lelket jó Istenhez. Azt olvashatjuk az írásban, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja meg Isten országát. Valóban a megtérés az egyik, talán a legfontosabb mozzanat egy ember életében, amikor megváltozik az élete, és beléphet a menny kapuján, és nem lehet elégszer és elég alkalommal erről beszélni. Mindannyiunknak szükségünk van erre, nem csak egyszer, hanem naponta is. De ritkábban hallunk szólni arról, akár Isten tiszteleteken, akár egyéb alkalmakon, hogy a megtérés után milyen pályát jár be a hívő ember, milyen veszélyek leselkednek ránk, és melyek azok a körülmények, amelyeket szem előtt kell tartanunk, mert tudjuk az igéből, hogy sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Az egyszer való megtérés, akár a többszöri megtérés sem garancia még arra, hogy mi végül eljutunk az áhított célig, a győzelemig. A mai alkalommal egy kicsit erről beszélnénk, hogy milyen veszély leselkedhet a hívő emberre, ha már az első lépésen túl van. Keressük meg az alapigénket Pál apostol első korintusbeliekhez írt levelében, a 10. fejezet 12. versét olvasom. Tehát 1 Korintus 10.12. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Különös figyelmeztetés van ebben a versben. Azt mondja, hogy valaki azt hiszi magáról, hogy áll. Nyilván állni hitbeli értelemben az igazságban lehet. Amikor valaki áll, Isten előtt áll, az azt jelenti, hogy Isten őt felállította. Valamikor nem állt. Valamikor elesett állapotban volt. És Istennek hála, az ember megtapasztalhatja azt, hogy milyen, amikor Isten őt felállítja, lábra állítja, és megismeri azt az érzést, hogy milyen igazán embernek lenni. De itt figyelmeztet az írás, hogy ha valaki áll, vagy azt hiszi magáról, hogy áll, akkor óvatos legyen ezzel az örömmel, van okunk az örömre, de meglássa, hogy el ne essék. El lehet esni. A felállítás után is el lehet esni, és érdemes ezzel a gondolattal foglalkozni, hogy hogyan eshet el egy ember, akit már egyszer Isten felállított. Hogyan távolodik el újból Istentől? Hogyan kerülhet olyan helyzetbe, mint amilyen helyzetbe annak előtte volt? Vizsgáljuk meg egy kicsit ennek az igének az előzményeit, hogy mivel kapcsolatosan figyelmeztet bennünket erre Pál apostol. Olvasom a 10. fejezet első versétől, tehát 1 Korintus 10.1-től az igét. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által. És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben. És mindnyájan egy lelki eledeltettek, és mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, e kőszikla pedig Krisztus volt. De azoknak többségét nem kedvelte az Isten, mert elhultak a pusztában. Ezek pedig példáink lettek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, és felkeltek játszani. Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon 23 000-en. Se a Krisztus ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ők közülük zúgolódtak némelyek, és elvesztek a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megírattak pedig a mi tanúságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Pál apostol az egyiptomi kivonulásra emlékszik vissza, és elmondja azt, hogy a mi atyáink mindnyájan egy felhő alatt voltak, mindnyájan a tengeren mentek át, mégpedig ugye a Vörös tengeren, ami ketté nyílt, mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg, egy lelki eledelt ettek, egy lelki italt ittak. Ennek az óriási tömegnek, akiket Isten kihozott Egyiptomból, mindenkinek ugyanazt az áldást juttatta Isten. Mindenki ugyanabban részesült, ugyanazokban a tapasztalatokban. Talán emlékszünk a számokra is, hogy azt írja az írás, hogy mintegy 600 ezer fegyverfogható férfi volt, és a Biblia az a férfiakat, már pedig a fegyverre fogható férfiakat számolja. Az ókori Izraelbe nem volt divat az, hogy valaki ne alapítson családot. Tehát feltételezhetjük, hogy ezeknek a férfiaknak családjaik is voltak, nyilván nagyon kis kivételtől eltekintve. És egy család az gyerekáldással járt, tehát hogyha megpróbáljuk emögé a valódi számokat elképzelni, akkor 1,5-2 milliós tömegre gondolhatunk, akik kivonultak Egyiptomból. Óriási tömeg, egy országnyi tömeg. Nem is tudom, hogy a történelemben azóta tudunk-e ilyen nagy tömeges vándorlásról, mint ami ekkor történt. Lehet, hogy volt ilyen, de én nem hallottam ilyenről. És ezek az emberek mind tapasztalták ezeket az áldásokat, amelyeket Isten adott nekik. Gondoljunk bele, hogy milyen csodákat láttak, milyen isteni közbeavatkozásokban volt részük. Látták a 10 csapást Egyiptomba. Mindegyik csapásnál tudták előre, hogy mi fog történni, mert Mózes meghirdette. Megtapasztalták azt, hogy őrájuk nem hatottak a csapások. Aztán látták az utolsó csapást, amikor valóban minden elsőszülött elpusztult, és az ő elsőszülöttjeik viszont életben maradtak. Aztán megtapasztalták a Vöröstenger ketté nyílását. Látták Istent felhő oszlopban, napközben, éjszaka meg tűzoszlopban. Hallották Isten hangját a Sínai hegyről. Ki az, aki hallotta Isten mennydörgő hangját? Annyira félelmetes volt, hogy azt mondták Mózesnek, hogy ne szóljon hozzánk az Úr, inkább te szólj hozzánk. Te beszélj az Úrral, és mondd el, hogy mit mondott nekünk. Olyan tapasztalatokban volt részük, amelyeknek mi a töredékével is elégedettek lennénk, és azt mondanánk, hogy a mi hitünket egy életre megerősíti. Kellenek a tapasztalatok. Valóban szükségünk van rá, mind ahogy a kisgyereknek is szüksége van a szülők biztatására és időnkénti visszajelzéseire. De mégis azt olvassuk, hogy ők más irányt vett az ő életük. Gonosz dolgokat kívántak, bálványivádók lettek, paráználkodtak, megkísértették Krisztust, zúgolódtak, és ilyen keményen fogalmaz az írás, azoknak többségét nem kedvelte az Isten, mert elhultak a pusztában. Emlékszünk-e, hogy e közül a 600 ezer férfi közül hányan jutottak be végül az ígéret földjére? 2. Ketten jutottak be, és a többiek azok nem jutottak be. Még Mózes sem jutott be. Majd erre a számra is visszatérünk, de már maga ez a történet egy felkiáltójel kell legyen számunkra, hogy Isten áldásai, Isten csodái és az ő vezetése nem elég ahhoz, hogy a győzelmet, a tökéletes győzelmet elérjük. És ezért figyelmeztet Pál apostol, és hozzáteszi, hogy mindezek a mi tanulságainkra lettek példaképpen megírva, hogy tanuljunk ebből, mi is ezen az úton kell végigmenjünk, és nehogy úgy járjunk, mint ahogy a zsidók jártak az egyiptomi kivonuláskor. Vajon hogyan jutottak ők ide? Hogyan tették ők ezt a fordulatot? Hogyan csúsztak vissza abból a kezdeti lelkesedésből, amelyiken elindultak? A közvetlen ok a lázadás volt. De vajon volt-e ennek a lázadásnak előzménye? Van-e olyan állapot, amikor még maga a lázadás nem következik be, de már lehet sejteni, hogy be fog következni? Mert hogyha egy ilyen előzményt meg tudnánk ragadni, akkor lehet, hogy magát a lázadást is ki lehetne védeni. És figyelmeztet-e minket erről a Szentírás? Mutat-e nekünk erre valamilyen támpontot, hogy megértsük ennek a folyamatát? A példabeszédek könyve 16. fejezetének a 18. versét olvasom. Azt írja itt a Szentírás, hogy a megromlás előtt kevésség jár, és az eset előtt felfuvalkodottság. Az eset szónak az eredeti formája szerint esést is lehet érteni, tehát itt valószínűleg a fordítás nem volt a legpontosabb, tehát inkább ezt úgy lehetne érteni, hogy a megromlás előtt kevésség jár, és az esés előtt felfuvalkodottság. Az elesés előtt felfuvalkodottság. Érezzük, hogy egy folyamat zajlódik le. Először megjelenik a kevésség. A kevésséget követi a megromlás. Aztán bekövetkezik a felfuvalkodottság, és utána az elesés. Tehát valahol egy kevésséggel, majd egy felfuvalkodottsággal jutunk el az eleséshez. És micsoda a kevésség? A kevésség az a magabízásnak egy szélsőségesebb, egy erősebb formája, hogyha így belegondolunk. Amikor az ember először csak magabízóvá válik, aztán kevés lesz, amikor már ezt büszkén vállalja, és utána pedig felfuvalkodik, amikor már érezzük, hogy felfújja magát, és akkor már becsukódik szeme, füle, nem hall semmit, akkor már a saját útján jár mindenképpen, és ezután következik az elesés. Nagyon érdekes ez az ige, mert itt leír egy törvényszerűséget, a megromlás előtt kevésség jár, az eset előtt felfuvalkodottság, de ha belegondolunk, akkor ez egy olyan törvényszerűség, ami mindig így működik. Tehát ő nem azt mondja, hogy néha-néha ez történik, hanem azt mondja, hogy mindig. Ez egy kijelentés. A megromlás előtt kevésség jár. Az esés előtt felfuvalkodottság. Lehet, hogy lassan játszódik le ez a folyamat. De lehet, hogy hirtelen, egy indulatos helyzetben, nagyon gyorsan. És ebből érthetjük meg, hogy az elesést mindig megelőzi egy folyamat. Az a baj, hogy az ember ezt sokszor nem veszi észre. Ezen a folyamaton úgy megyünk végig, hogy nem is vagyunk tudatában. Csak utólag, amikor kiértékeljük, hogy mi történt, akkor jut eszünkben, hogy hát ez is megtörtént, és akkor már fogjuk a fejünket, de akkor már sajnos késő. Akkor már megtörtént a baj. Hogyan történt ez a kivonuláskor? A nagy tapasztalatok után, miután megtörtént a 10 csapás, átélték a Vöröstenger kettényílását. Ha belegondolunk, ezekben az időszakokban nem volt bennük magabízás. Ha én ott lettem volna, akkor valószínűleg remegve és halálfélelemmel éltem volna át ezeket a pillanatokat, tudva, hogy az egyiptomi sereg, ami a kor legfelkészültebb hadserege volt, hadereje, mögöttem áll, jönnek utánam, és én egy tehetetlen tömeggel, asszonyokkal, gyerekekkel megyek a pusztában, és hát órákra, napokra vagyok attól, hogy levágjanak, Ilyenkor az emberben nincs magabízás, ilyenkor félelem van, rettegés és kiszolgáltatottság érzés. Ez lehetett egyébként Egyiptomban is velük, amikor ugye rabszolgasorban éltek, kiszolgáltatva az egyiptomi önkénynek, aztán látták a csapásokat, ahol valóban az Isten hatalmát látták megnyilatkozni. Itt is az ember érzi, hogy itt magabízás nem nagyon lehetett bennük. Itt a félelem és a megilletődöttség érzés lehetett bennük. De ezek végül, ezeken átestek, ezeken túljutottak, ez a nagy stressz, ez elmúlt. Amikor a Vörös-tengeren átkeltek, akkor utána egy viszonylagos békesség köszöntött rájuk, és mi történik olyankor, amikor valaki a nagy trauma után, amikor ez véget ér, és ami jó, ami egy jó dolog, hogy tényleg az ember nem bír ilyen feszültségben élni, de Isten kegyelméből megszabadultak, és örültek ennek, és elénekelték a Mózes és Míriám énekét. Hála volt a szívükben, és aztán másnap is felkelt a nap, és tovább mentek. És mi történik akkor, amikor az ember nagy dolgokat kap az Istentől? Először örül neki, aztán néhány nap után megszokja a gondolatot. Nem vagyunk így mindnyájan? Megszokjuk, hogy igen, ezt adta az Isten, hálásak vagyunk emiatt, de most már ez van, és ezzel már együtt élünk. Aztán még további néhány nap eltelik, akkor már úgy gondolja, már kezdi úgy gondolni, hogy hát ez úgy valahol természetes. Mert hát az Isten szeret minket, és nyilván az ő gyermekei vagyunk, védelmébe fogad minket. Ez valahol természetes, hogy ezt megteszi. Hát ez el is várható tőle. Hát ő Isten. És néhány nap után már oda fogunk jutni, hogy már azt is elképzeljük, hogy mit kellene Istennek tenni egy következő helyzetbe. Mert mi történt, amikor odaértek a Márán forrásához? Ott már zúgolódtak. Hát nem lehet ezt a vizet meginni. Hát Isten miért nem tesz valamit? Hát azt akarja, hogy itt halljunk szomjan a pusztában? És észrevétlenül az alázatos megnyilvánulásból, az alázat állapotából, anélkül, hogy bármi külső dolognak történni kellett volna, az ember átrendeződik egy magabízó, egy zúgolódó, elégedetlenkedő helyzetbe. Miután ilyen nagy tapasztalatokon esett át. Sajnos Istennek az ilyen gondviselése, bár szükségünk van rá, enélkül nem tudunk meglenni, de azt kell, hogy mondjuk, hogy nem kedvez a bűnrehajló természetnek. Az embert elbizakodottá teszi. És a zsidók sem voltak ez alól kivétel. Elbízták magukat, és a figyelmük Istenről a pusztai vándorlás során szépen lassan magukra irányult. A saját kívánságaikra, a saját elképzeléseikre, a saját gondolataikra. És Isten iránt elvárásokat kezdtek támasztani. Kedves gyülekezet, amikor az ember magában helyt ad Istennel ellentétes gondolatoknak, elégedetlenségnek, vagy egyszerűen csak arra gondol, hogy egy bizonyos helyzetben Istennek nem azt kellett volna tennie, amit tett, hanem valami mást kellett volna tennie, mert az én igazságérzetem úgy gondolja, hogy Istennek mást kellett volna tennie. Amikor az ember ilyen gondolatoknak helyt ad magában, akkor valójában magát Isten fölé emeli. Már egy gondolatban is magunkat Isten fölé tudjuk emelni. És ezt tették ők is. És ezen az úton nem álltak meg, hanem végül eljutottak a nyílt lázadásig. Cin pusztájába, Kádesnél, amikor már be kellett volna lépni az ígéret földjére, akkor végleg fellázadtak Isten ellen, és azt mondták, hogy válasszunk magunknak vezetőt, aki visszavisz minket Egyiptomba. Nem kell nekünk ez. Ide jutottak el. Viszonylag rövid idő alatt, mert a kivonulásnak ez az első része, ez néhány hét volt, néhány hónap, 2-3 hónap volt. A 40 év csak ezután kezdődött. A lázadás után kezdődött a 40 év. És itt mindjárt meg is kell jegyeznem azt, hogy Ezt a témát elmondtam máshol is, egy másik gyülekezetben is, és gyülekezet az Isten tisztelet után odajött hozzám egy testvér, és azt mondta, hogy hát, hogyha 600 ezeren közül csak ketten jutottak be az ígéret földjére, akkor én biztos, hogy elvesztem. Tegyük hozzá azt, hogy a lázadás után 40 évig maradtak a pusztában, de Isten mit vont meg tőlük? Megvonta tőlük az örök élet jogát? Ezáltal nem vonta meg. Csak azt a jót, amit elnyerhettek volna, azt az ígéret földjét, azt nem kaphatták meg, de az életjogát nem vonta meg tőlük. Nem kellett ezeknek az embereknek elveszni még. Nekik az a 40 év, az jó volt arra, amire Mózesnek is szüksége volt egyébként, arra a 40 évre, hogy végül igazi megtérésre és alázatra jusson. Nem tudhatjuk, hogy hányan bánták meg végül a bűneiket. Valószínűleg sokan. De ne érezzük azt, hogy ez a 600 ezer és a kettőnek az aránya, ez valamiféle üdvözülési arányt fog jelenteni az emberiség történetében. Itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy volt egy nagy lehetőségük, Isten őket talpra állította, kivezette Egyiptomból, de ők elestek, ők fellázadtak. De ezzel még az esélyeik nem szűntek meg, ezzel még a kapu nem zárult le előttük az örök életre. Ez csak egy óriási botlás és esés volt számukra. Tehát ezt nagyon jó, ha megjegyezzük, és nehogy elcsüggedjünk emiatt. Itt még nem vonta meg Isten tőlük a kegyelmét. De a nagy baj megtörtént, és a nagy kár is megtörtént. Mert nem tudtak már bemenni arra a földre. Azt a jót, amit Isten felőlük eltervezett, már nem tudta nekik megadni. És ez a kár, ez kár maradt. Ezen nem lehetett változtatni. De vajon, itt ugye egy nyílt lázadást láttunk, vajon az elesés, az elbizakodottság és az elesés az csak ilyen formában jelentkezhet? Vagy másképpen is találkozhatunk ezzel? Nem mindig nyílt lázadás formájában jelentkezik. Ugye most azt az esetet nem nézzük, amikor valaki Istent nem ismeri, mert ő az Istent nem ismerő ember az természeténél fogva magabízó. Más nem is lehet. Ha nincs kibe kapaszkodjon, akkor nyilván magában kapaszkodik. De az, aki ismeri az Istent, és megtért már, átélte a valódi megtérést, arról az ember nehezen tudja elképzelni, hogy ilyen nagyot essen. Mert amikor ugye azt mondhatjuk az egyiptomi kivonuláskor, hogy Izrael népe még talán nem élte át azt a valódi megtérést. Tehát ők még nem ismerték, ugye ezután hallották egyáltalán a 10 parancsolatot. Ekkor ismerték meg, hogy ki az az Isten, aki őket eddig vezette. Nekik még nem voltak olyan talán annyira elvont vagy kifinomult fogalmaik az Isten kívánalmairól, hogy mit jelent a valódi megtérés. Bár egyszerű nyelvezettel is meg lehet ezt érteni, és közülük sokan megtértek. De mondhatjuk azt, hogy talán felmentjük őket, mert még ők nem tértek meg úgy, ahogy kellett volna. Na de mi van akkor, amikor valaki valóban megtért, és abból a magasságból esik le erre a mélységre? Nézzük meg néhány példát a Bibliából, olyan hithősökkel, akik ezen átestek. Elsőnek mindjárt megemlíthetjük magát Mózest, aki őket vezette. Mózesről azt tudjuk, hogy a földkerekség legszelidebb emberévé vált Isten kegyelme hatására. Jól lehet, előtte pont a szelídség volt az, amiben nem jeleskedett, amikor az egyiptomit agyonütötte. Egy heves természetű ember lehetett. De Mózes valóban megváltozott és megtért Istenhez. És azt, hogy Mózes nem egy akármilyen megtért ember volt, azt abból is láthatjuk, hogy talán a világon elképzelhető legnagyobb feladatot kapta Istentől. Azt, hogy egy országnyi embert kivezessen át a pusztán, és bevigye arra a földre, ahol szintén majd háborúkkal és küzdelmekkel tudják elfoglalni. Ekkora feladatot senki nem kapott Istentől, mint Mózes. És Mózes valóban elvégezte Isten segítségével ezt a feladatot. De élete végén mégis elesett. Talán ismerjük is a történetet, hogy amikor a 40 év végén, a 40 éves vándorlás végén visszatértek ugyanoda, ahonnan elindultak, szintén Kádesbe, Cin pusztájába, és a nép újra lázadni kezdett víz után. És akkor Isten szólt Mózesnek és Áronnak, hogy vegyétek a ti, vedd a te vesződet, és állj a kősziklához, és szólj a kősziklának. Azért van jelentősége ennek az igének, mert ha emlékszünk az első vízfakasztásra, még a kivonulás elején, akkor rá kellett sújtani a kősziklára. De itt csak szólni kellett a kősziklának. És a nép lázadása Mózest annyira indulatba hozta, hogy kifakadt. És ugye így szólt, talán szó szerint nem olvasom fel, hogy hát halljátok ti lázadók, avagy e kősziklából fakasszunk-e néktek vizet. És kettőször, kétszer sújtott rá a kősziklára, amiből aztán víz fakadt. Nem az volt a hiba, hogy kétszer sújtott egy helyet, hanem ott volt a hiba, hogy egyszer sem kellett volna rá sújtani a kősziklára, mert Isten azt mondta neki, hogy most csak szólj a kősziklának. Mózes nem tudta, hogy miért volt ilyen nagy az ő bűne, hogy ennek nyomán Isten nem engedte meg, hogy belépjen arra a földre. De mi már ma tudjuk, hogy mi volt az a kár, amit Mózes itt elkövetett. Tudnilik, a kőszikla az egy jelkép volt. A kősziklából való vízfakasztás az egy alapvető tanítása volt Istennek, amit örök időkre szeretett volna az ő követőinek az emlékezetébe vésni. Amikor az első kősziklánál, a kivonulás elején vizet fakasztott Mózes, akkor úgy szólt hozzá Isten, hogy én odaállok a kősziklához, és te sújts rá. Tehát ott Mózes jelképesen Krisztusra sújtott, ami az ő keresztáldozatát jelképezte. Ez azt jelentette, hogy Krisztus halála árán tudtok ti felüdülni és életadó vízhez jutni. És amikor másodszor is ugyanerre a jelenetre került sor a 40 év végén, akkor azért nem kellett volna neki a kősziklára sújtani, mert Krisztus ugyanazokért a bűnökért még egyszer nem kell, hogy meghaljon. Még egyszer nem szükséges az áldozat. Egyszer elég volt. Utána már a megváltottaknak másodszor már csak szólni kell neki, már csak kérni kell, és ő adja az áldásait. És Mózes az ő indulatos megnyilvánulásával ezt a nagyon drága tanítást tette tönkre. Ez a tanítás örökre tönkre ment. Ezzel már Isten nem tudott embereket megvilágosítani. Csak aki esetleg megérti ennek a történetnek a lényegét. És Mózes nem tudta, hogy mekkora kárt tett. Mózes egyszerűen csak indulatba jött. Elolvasom, hogy a pátriárkák és profétákban mit írt Ellen White erről az esetről. Mózes és Áron olyan hatalmat tulajdonítottak maguknak, amely egyedül csak Istent illeti meg. Mikor dühösen azt kiáltották, avagy a kősziklából fakasszunk-e néktek vizet, akkor tulajdonképpen Isten helyébe képzelték, és Isten hatalmával ruházták fel magukat. Ugyanaz történt. Magabízóvá váltak egy pillanat alatt, felfuvalkodtak, és Isten helyébe képzelték magukat, és Isten hatalmával ruházták fel magukat. Amit mi olyan apróságnak vélünk sokszor, hogy egy kis fellángolás, egy kis indulat, ami minden ember életében elképzelhető, az ezt jelenti. Egy ennyi kell csak ahhoz, hogy az ember szembeforduljon az Istennel, és fölé emelje magát. És az esetek többségében a mi életünkben nincsen ennek akkora tétje. De minden esetben a bűn ugyanolyan bűn, és Isten szemében ugyanolyan gyűlöletes. Mózes esetében nagy kár történt, és Mózes drága árat fizetett ezért. De hozzátehetjük itt is, hogy Mózes ebből azonnal megtért ebből a bűnéből, és keserűen bánta. És bár nagy volt az ő büntetése, hogy nem mehetett be arra a földre, de azt is tudjuk az írásból, a Biblia szöveg összefüggéséből, hogy Mózest Isten feltámasztotta. És ő nem azt az ígéret földjét kapta meg örökségül, a földit, hanem ő mindjárt a mennyeibe került. Tehát valahol az ember érzi azt, hogy nem volt neki nagyobb a büntetése, mint mint amit mi túl soknak gondolunk, mert Isten őt végül az örök életbe vitte. De a kár akkor is kár, és itt akkor is meg kell állni, és el kell gondolkodni azon, hogy milyen következményekkel jár, hogyha valaki Isten fölé emeli magát. Akárha egy pillanatra is teszi ezt. De nézzük meg egy másik példát is. Salamon. Salamonról is azt írja az ige, hogy magát megalázta, Istenre támaszkodott mindenben, Isten előtt járt. Nem lehet kétségünk Salamonnak az őszinte megtéréséről és Istenhez való hűségéről a pályája elején. Bölcsességet kért Istentől, amikor mindent kérhetett volna. És Isten nem csak a bölcsességet adta meg neki, hanem valóban mindent, amire ember vágyhat, megadott neki. Nincs okunk azt gondolni, hogy Salamon megtérése nem volt őszinte. Mégis elesett. Azt írja az ige Királyok első könyvében, 11. fejezetben, hogy feleségei hajtották el az ő szívét idegen istenek után, úgyhogy nem volt már szíve tökéletes az ő istenéhez. Hogyan történt ez a Salamon életében? Itt is talán idézek a Pátriárkák és Proféták című könyvből. A Jézus szerető ember nem fog áhítozni mások törvényellenes szeretetére. Krisztus minden szükségletről gondoskodik. Az ilyen felületes vonzalom ugyanolyan, mint a sátán által Évának ígért magasabb rendű élvezet. Annak kívánása ez, amit Isten megtiltott. Valahol itt belevilágít Ellen White abba is, hogy mi játszódott le Salamon lelkében. És lehet, hogy itt sok tekintetben magunkra is ismerhetünk. Azt mondja, hogy a Jézust szerető ember nem fog áhítozni mások törvényellenes szeretetére. Salamonnak a feleségei hajtották el az ő szívét. Ő a nőknek nem tudott ellenállni. És mindannyian emberek vagyunk, mindannyian vágyunk társra, vágyunk egy másik ember szeretetére, megbecsülésére, és ez nem baj, Isten adta ezt így, ő teremtett minket ilyenre. Ő mondta ki azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. De nem mindenkinek adatik ez meg, vagy nem mindenkinek úgy adatik meg, ahogy azt arra ő vágyik. És ez nem felmentés senkinek, hogyha én nem azt kaptam, amire vágytam, akkor majd keresek mást, vagy máshol, vagy másképpen. Azt mondja, hogy a Jézus szerető ember nem fog áhítozni mások törvényellenes szeretetére. Krisztus minden szükségletről tud gondoskodni. Ha valaki nem kapja meg ezt, akkor kap helyette mást Istentől. Krisztus ki tudja pótolni azt, amit nem kaptunk meg. És az nem csak a szeretetre vonatkozik, hanem minden másra is. A legnagyobb király, aki valaha jogart tartott a kezében, akiről azt olvassuk, hogy Isten előtt kedves férfi volt, a nem helyén való vonzalma által szennyezett és Istenétől nyomorultul elhagyott lett. A föld leghatalmasabb uralkodója nem tudott uralkodni szenvedélyein. Sokan irigylik Salamont, talán a gazdagságáért, talán azért, mert ő volt az egyik legbefolyásosabb király a földkerekségen, akinek valóban volt az életének egy felívelő szakasza, mielőtt elesett volna. Magasába királyné is eljött, és tudakozódott felőle. Sokan a feleségeiért irigylik. Férfiak néha viccesen talán ezt is megemlítik, hogy hát neki nem voltak ilyen gondjai. De Ellen White erről is ír, és ezt is érdemes megszívlelnünk. Sokan irigyelték már Salamon túláradó dicsőségét és népszerűségét, úgy vélekedve, hogy az összes ember közül ő lehetett a legboldogabb. Ellenkezőleg, a mesterkélt dicsőség minden ragyogása közt az irigyelt férfit kellene a legjobban sajnálni. Arca sötét a kétségbeeséstől. A körülötte levő pompa csupán gúny a gondolatai keserűségével és gyötrelmével szemben, amint átgondolja elrontott életét, mikor kívánságai önző kielégítésével kereste a boldogságot. Nagyon nehéz szavak ezek. Mit élhetett át ő, akit sokan irigyelnek? Azt mondja, hogy arca sötét a kétségbeeséstől. Salamon drágán megfizetett ezért. És az ő eleséséről is ezt olvashatjuk a pátriárkák és prófétákban. Salamon minden bűnét és túlkapását arra a súlyos hibájára lehet visszavezetni, hogy nem támaszkodott többé Istenre bölcsességért, és nem járt alázatosan ő előtte. Itt is a magabízást és a felfúvalkodottságot fedezhetjük fel. Salamonnál nem rövid idő alatt következett ez be, hanem hosszú idő alatt. Egy idő után elkezdett már nem támaszkodni Isten bölcsességére. És már nem járt alázatosan ő előtte. És végül ide jutott. És talán még röviden Dávid esetét említhetjük meg, aki szintén egy ilyen nagy esést élt át, aki Isten szíve szerint való király volt. Dávidhoz hasonlítja a királyok könyve és a krónika könyve az uralkodók többségét, akik Izraelben voltak. Olyan volt-e az ő szíve, mint a Dávidé, vagy nem volt olyan az ő szíve, mint a Dávidé? Dávid volt az etalon. Akinek olyan volt a szíve, mint a Dávidé, az volt a jó király. Dávid fölé nem emelt senkit Isten, amikor a királyokról, Izrael királyairól beszélt. Mégis Dávid esése volt talán a legnagyobb és a legkirívóbb. Amikor talán ugye nem említjük, nem részletezzük a történetet, de ugye a Betsabéval való házasságtörése és az Uriás legyilkoltatása volt az ő bűne. Itt is azt olvassuk, talán az ihletett sorok beszéljenek inkább, a magabiztosság és önmagasztalás lelkülete készítette elő Dávid bukásához vezető utat. A hízelgés, hatalom és a pompa csábítása hatással volt rá. A szomszédos nemzetekkel való kapcsolatai is rossz befolyással voltak, mindez hajlamossá tette Dávidot arra, hogy csökkenjen érzéke a bűn súlyossága iránt. Ahelyett, hogy alázatosan Isten hatalmára támaszkodott volna, saját bölcsességében és hatalmában kezdett bízni. Ugyanaz történt Dávidnál is. Abban a pillanatban, amikor Sátán el tudja választani a lelket az Istentől, az erő egyetlen biztos forrásától, felébreszti az ember testének, testi természetének szentségtelen vágyát. Az ellenség nem váratlanul, nem mindjárt a kezdetben, hirtelen végzi a munkáját. Az alapelvek erődítményeit titokban ássa alá. Látszólag kis dolgokkal kezdi munkáját, az Istenhez való hűség és a reátámaszkodás elhanyagolásával, a világ szokásainak és gyakorlatának követése iránti hajlammal. Dávid esetében is lassú volt ez a folyamat. De hogyha a folyamat lassú, akkor még inkább tetten érhető. Még inkább láthatjuk, hogyha a mi életünkben megjelenik egy olyan folyamat, hogy ez hová vezethet. Mert Mózesnél azt mondhatjuk, hogy nagyon gyorsan játszódott le. De Salamonnál és Dávidnál nem gyorsan. Ott lassan játszódott le. Azt mondja, hogy a kis dolgokkal az ellenség nem mindjárt rögtön, hirtelen, hanem az alapelvek fellazításával, a hűség és a reátámaszkodás elhanyagolásával, a világ dolgai felé való fordulással kezdődik. Hallottam egyszer egy Isten tiszteletet, amit David Gates tartott, és ott elmesélt egy történetet. Utazott egyszer egy vonatfülkében, egy utastársa volt, és beszédbe elegyedtek, és kiderült az utastársáról, hogy boszorkány. Angolul witch, ugye így mutatkozott be. Hát elég nagy volt a kontraszt, miután David Gates lelkész volt. És hát kiderült, hogy ő is mondta, hogy ő lelkész. És hát nehéz ilyenkor beszélgetni, ugye nem nehéz közös témát találni, mert két különböző oldalon állnak. De egy adott pillanatban ez az utastárs azt mondta neki, hogy én meg tudom tenni azt, hogy a te feleséged téged egy másik férfiért elhagyjon. úgyhogy nem is ismerem a feleségedet. És azt mondta neki David Gates, hogy ezt nem tudod megtenni. De meg tudom tenni. Mindig meg tudom tenni. És mondta David Gates, az én feleségemmel nem fogod tudni megtenni. És hallgattak egy darabig, majd egyszer megkérdezte a boszorkány, hogy a te feleséged szokott olvasni világi újságokat? Nem szokott olvasni. A te feleséged szokott hallgatni világi zenét? Vagy világi társaságba szokott járni? Nem szokott járni. A te feleséged jár moziból, vagy egyáltalán valami, ami a világi dolgokról szól? Nem szokott. Gondolkozott egy kicsit, majd azt mondta, akkor valószínűleg tényleg nem fogom tudni megtenni. Nem tudom, hogy a történet valóban mennyire hiteles, ezt ő mondta, én hallottam egy ige hirdetés alatt, de nagyon beszédes, hogy az ellenség is tudja, hogy melyek azok a felületek, melyek azok a pontok, ahol el tud bennünket ejteni, és lassan a kis dolgokkal, az alapelvek fellazításával el tud bennünket vezetni oda, hogy már ne támaszkodjunk az Istenre. Már ne legyen olyan kedves előttünk az, hogy ezen az úton járjunk. És itt is meg kell említsük, hogy ezek a hithősök nagyon nagyot estek. És meg lehetett volna előzni ezt, de mind megtértek végül. Az esés önmagában még nem ok arra, hogy valaki többé ne álljon fel. Azt mondja az írás, hogy elestem ugyan, de felkelek. Az igaz embert nem teszi tönkre az elesés. És ne az legyen ebből a tanulság, hogy a mi helyzetünk reménytelen, mert valóban mi is ugyanezekben a kísértésekkel találkozunk. Az legyen a tanulság, hogy legyünk éberek és vigyázzunk, de ha megtörténik a baj, akkor van Istenünk, akihez menekülni lehet. És van Istenünk, aki újra lábra tud minket állítani. És újra meg tud erősíteni. Vajon a végidő népe, Istennek a végidőben élő népét veszélyezteti a magabízás és a felfúvalkodottság bűne? Minden időben veszélyezteti, de a végidőre vonatkozó profécia, a laodiciai üzenet pont erről beszél. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Ha valakit, akkor minket veszélyeztet a legjobban a magabízás. Laodicea népe miben bízik? A tanításban, a tudásban. Az összes protestáns egyházaknál tisztább a tanításunk. Többet tudunk, több igazsággal rendelkezünk. De látunk mást is. Most már bíznak az egyházban is sokan. Az utolsó gyülekezet nem lesz már 8. gyülekezet, és nem válik Babilonná. Ez is egy bálvány, ez is egy olyan magabízás, ami Istenről eltereli a figyelmünket. De lehet bízni cselekedetekben, lehet bízni a szeretetgesztusokban, sok mindenben lehet bízni. De lényeg az, hogy az ember lassan-lassan, anélkül, hogy észrevenné, eltávolodhat Istentől. És a laodiciai üzenet azért döbbenetes, mert mi nem gondoljuk, hogy ez pontosan így van. Hogy legalábbis tudunk mutatni olyanokra, akikre igaznak gondoljuk, vagy akiknél igaznak látjuk, de magunknál nem akarjuk beismerni, hogy ránk is vonatkozhat. Hogy minket is veszélyeztet, netán mi is ebben a helyzetben vagyunk. Tehát ezt vakká és magavízóvá teszi az embert, és a beismerésre egyre kevésbé hajlik. Tehát ez az egész folyamat, ez több oldalról veszélyes. Máté evangélium a 12. fejezetében a 43-tól a 45. versekig így olvasom az igét. Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál. Ekkor azt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem, és odamenvén üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy, és vesz maga mellé más 7 lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén ott lakoznak, és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Egy nagyon drámai ige ez is, és hol kötődik ez a mondani valónkhoz? Itt egy olyan igazságot tár fel Jézus, ami lehet, hogy elsőre nem jutna eszünkbe. Egy kicsit talányos maga a példázat, de ha azonosítjuk, hogy itt miről van szó, akkor meg fogjuk érteni. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, amikor az ember megszabadul, amikor átéli a megtérés tapasztalatát, és felismeri az ő bűneit, és ezekkel szembefordul, és valóban megtisztul, megtisztul az ő lelke, akkor az a nagy kérdés, hogy ezután mi lesz? Ez hogy folytatódik? Mit tesz ezután? Mert azt mondja, hogy a tisztátalan lélek nem találja a nyugalmát, nem nyugszik bele abba, hogy egy zsákmányt elveszített. Azt mondja, hogy víz nélkül való helyeken jár, sokaknak ez furcsa, hogy mit jelent, hogy víz nélkül való helyeken jár, mintha a szellemvilágban a víz az valamilyen jelentéssel bírna a démonok világában. Szerintem egyszerűen arról szólhat ez a dolog, hogy az ókorban a víz az annyira alapvető használati cikk volt, hogy tudták, hogy ahol nincs víz, ott nem lehet élni. Tehát a puszta az azért volt puszta, mert ott nincs víz, ott nem lehet élni. Ahol van víz, ott van élet. Tehát itt ez egy jelképes kijelentés lehet, hogy a víz nélkül való hely az a hely, ahol a tisztátalan lélek nem tud élni, ahol nem tud meglenni, ahol nem tud kísérteni, ahol nem tudja a tevékenységét kifejteni. Ugye olvassuk a Szentírásban, hogy az 1000 éves időszak alatt Krisztus visszajövetele után megkötöztetik a sátán. Hát miért kötöztetik meg, miért lesz bilincsekben? Mert nem tud semmit tenni, tehetetlen lesz, nem lesz, akiket kísértsen. Tehát az ő élete abban áll, hogy ront, kísért és rombol. És ha nincs kit kísértenie, akkor nincs élettere, nem tud mit tenni. Tisztátalan lélek is így van, hogy keresi a zsákmányát. Hogyha kiment az emberből, és nem talál mást, ahová belemenjen, akkor visszatér, és megnézi, hogy mit lát. És nem tudom, hogy ebben a leírásban hol látjátok a veszélyt. Azt mondja, hogy akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem, és odamenvén üresen kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy, és vesz maga mellé más 7 lelket, gonoszabbakat önállánál. Üresen. Üresen találja azt. Itt van a kulcsa a problémának. És a laodiceai üzenet is nem hiába folytatódik azzal, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Mert csak oda tud visszatérni a tisztátalan lélek, és ott tudja a hatását kifejteni, ahol nincs bent Krisztus. És a mi életünkben is akkor következik be ez az elromlás, a magabízás megjelenése, és végül az elesés, hogyha Krisztus nincs bent. Hadd mondjuk, vagy fogalmazzuk úgy, hogy Krisztus nélkül biztos az elesés. Egyedül Krisztussal tudunk megállni. Egyedül Krisztus az, aki a Szentlélek segítségével meg tudja nekünk mutatni azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, és milyen veszélyben vagyunk. Ha ő nincs, akkor emberileg biztos nem tudunk megállni. A vakság az nem egy olyan emberi tulajdonság, amiben egyesek szenvednek, mások nem. Egyesek látják, hogy milyen helyzetben vannak, mások nem látják. Amikor valaki lelkileg vakká válik, és nem látja, hogy lefele csúszik, az azért van, mert nincs vele Krisztus. Nincs benne Krisztus. Krisztus az ajtó előtt áll, és ez alól senki nem kivétel. Mindenki vakká válik, hogyha Krisztus az ajtó előtt áll. Azt mondja Pál apostol, ugyanitt, ezután az ige után, hogy tehát itt a korintusi első levélben az alapigénkről beszélek, a 9. fejezetben, ez pontosabban ugye a 10. fejezetben van az ige, a 9. fejezetben mielőtt erre a tárgyra rátérne, azt mondja, hogy nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán futnak, mindnyájan futnak, ugye, de egy veszi el a jutalmát. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Én ezt az igét sokáig nem értettem. Hogyha egy versenyhez hasonlítjuk a hívő ember életét, akkor azt gondoltam én magamban, hogy ugyanolyan, mint amikor másokkal versenyzek a pályán. Másokat kell legyőznöm. Na de hát ez nem stimmel, mert a keresztény ember nem másokat győz le, hanem ő neki kell győzni a saját bűnei felett, sőt másokat még inkább segítenie kell, hogy ők is győzzenek. Tehát valahogy az volt az érzésem, hogy ez a hasonlat nem teljesen stimmel. Most miért pont a versenypályát hozza elő Pál apostol? Hát mi nem egymással versenyzünk, a versengés szelleme eleve Biblia ellenes. Aztán megértettem, hogy itt nem arról van szó, hogy mások lenyomásával, vagy mások legyőzéséről van itt szó, hanem arról van szó, hogy mit él át egy versenyző a versenypályán. Mi jár a fejében? Az jár a fejében, hogy az erőmet teljesen megfeszítve kell versenyeznem, mert különben veszitek. Nem állhatok meg, nem pihenhetek, mert különben veszitek, különben elmegy mellettem a mezőny, és én veszíteni fogok. Ő neki minden igyekezetét és minden erejét erre rá kell tennie, ebbe bele kell tennie, ahhoz, hogy a győzelme biztos legyen. Ő egy lelkületet próbált ezzel szemléltetni Pál apostol. És nyilván ne értsük félre, nem emberi igyekezetről és emberi erőfeszítésről van itt szó, mert azt tudjuk, hogy azzal nem fogunk tudni győzelemre jutni, hanem arról van szó, hogy amikor mi Krisztust megismertük, és megszabadított bennünket, és őt beengedtük az életünkbe, akkor az onnantól kezdve az életünk hasonló lesz a versenypályán való futáshoz. Olyan értelemben, hogy mi nem pihenhetünk meg. Mi nem térhetünk vissza a világba, hogy ott egy kicsit fellélegezzünk, és újra éljünk úgy, mint annak előtte. Annak előtte nem volt következménye az életünknek. Azt tettünk, amit akartunk, és sok butaságot is csináltunk, sok bajt okoztunk, de ezek mindig elmúltak valahogy, meg aztán elrendeződtek. Ugyanezt még egyszer nem tehetjük meg. Aki már az igazságot megismerte, és tudja, hogy ez honnan származik, még egyszer ide nem térhet vissza, mert abban a pillanatban elveszítette a versenyt. Nem lehet pihenni, mert jön a gonosz lélek, és hoz hét magánál gonoszabbat, és annak az embernek rosszabb lesz az utóbbi állapotja, mint az első állapota. Az éberségünket nem veszíthetjük el, az Istennel való kapcsolatunkat nem veszíthetjük el. Nem tarthatunk szünetet benne. Ezt jelenti ez a hasonlat. És ez nem egy emberi előfeszítés, ez egyszerűen fegyelmezett életet jelent. Ez a fegyelmezett életet jelent. Ez azt jelenti, hogy tudom, hogy minden nap segítségül kell hívnom Istent. Tudom, hogy bennem nincs erő. Tudom, hogy egyedül nem tudok megállni. Minden nap nekem át kell adnom az életemet, és azt az alázatot kell magamban megtalálnom, amit legelőször megtaláltam. Hogy tudjam, hogy én ki vagyok, és ki az Isten. És talán utoljára még egy idézetet olvasok fel Ellen White-tól, hogy mennyire komoly ez a dolog. Nem nehéz dolog valahogy elütni, elbeszélni, vagy eljátszani a Szentlélek befolyását. A világosságban járni annyi, mint előbbre haladni a világosság irányába. Ha az áldásban részesülő nem törődömmé, figyelmetlenné válik, és megfeledkezik az imában való vigyázásról, ha nem emeli fel a keresztet, és veszi fel Krisztus igáját, ha a szórakozás szeretete és az elsőbségre való törekvés köti le erejét és képességét, akkor életében nem Isten lesz az első, a legjobb és a legfontosabb. Ilyenkor Sátán közbelép, hogy kivegye részét az ember lelkének elnyeréséért való játékból. Ő sokkal komolyabban játszik, mint az emberek, és alaposan kidolgozott terveket sző a lélek elvesztésére. Minden segítségünk megvan ahhoz, hogy győzzünk. És hiszem azt, hogy ezt sokan átéltük és átéljük nap mint nap, de tiszteljük az ellenséget is olyan értelemben, hogy nem becsülhetjük alá, mert erősebb nálunk. Mi csak Krisztussal együtt győzhetünk, ha ő az életünkben van. És azt kívánom, hogy mindnyájan szívleljük meg ezeket a tanításokat. Ha elesünk, van visszatérés, amíg a kegyelem idő tart. Senki ne féljen attól, hogy ez rossz hír. De mindenki vigyázzon, aki azt hiszi, hogy áll, hogy el ne essék. Amen. Szerető atyánk, hálás szívvel borulunk le előtted, és megköszönjük a te kegyelmedet, amellyel körülveszel minket, és a te türelmedet és irgalmasságodat, hogy botladozásaink és bűneink ellenére hordozol bennünket, és nem mondtál le rólunk. Urunk, csodáljuk ezt a türelmet, hogy látod az embert, a te kezed alkotását, aki valóban tehetetlen, és egyik hibát a másik után követi el. Te mégis olyan türelemmel és olyan odaadással hordozod őt, és egyengeted az ő útját, készteted a jóra. Urunk, köszönjük, hogy az igén keresztül minket is figyelmeztetsz Pál apostol szavaival, hogy a mi tanulságunkra irattak meg ezek, hogy lássuk azt, hogy nem veszélytelen ez az út, de ha veled maradunk és téged befogadunk a mi életünkben, úgyhogy nem csak mondjuk azt, nem csak beszélünk róla, hanem valóban az életünk alapjává teszünk minden nap, minden döntésünkben, akkor ezt a küzdelmet a te erőddel könnyen legyőzhetjük, könnyen győzhetünk a sátán fölött. Arra is figyelmeztettél minket, hogy elég csak egy kicsit engedni ebből, elég egy picit lazítani, vagy a világ dolgaival kezdeni foglalkozni, és az ember lassan, észrevétlenül távolodik tőled, és úgy kerülsz az ajtón kívülre, hogy észre sem vesszük. Kérjük, segíts nekünk, kopogtass el szüntelenül, ne vondd meg tőlünk a te szent lelkedet, hogy ilyen hibába, ha lehetne essünk, de ha meg is történt, akkor újra keresd meg a te irgalmasságoddal, és fogadj vissza magadhoz, és taníts meg minket arra, hogy kerülhetjük el az elesést. Ne a magunk hibájából kelljen tanuljunk, talán az ige fel tudja kell tenni erre a mi figyelmünket, hogy ezt komolyan vegyük. Köszönjük, hogy számíthatunk a te segítségedre ebben. Jézus, ami megváltónk nevéért. Amen.